Ez a KUL program olyan foglalkozásokat fog tartalmazni, amely elsősorban a gyerekek, az 1-8 osztályos tanulók személyiségfejlődését fogja szolgálni, ugyanakkor az önismeret, az önbizalom fejlesztése és növelése mellett is nagy hangsúlyt fektetünk, de ugyanúgy fontosnak tartjuk azt is, hogy a kommunikációs készségeket fejlesszük a szülő-gyerek között, ugyanakkor a gyerekek között is, egymás között is. Mert hogy mostanában egyre gyakrabban halljuk azt, hogy túl nagy kommunikációs gát képződik a szülők és a gyerekek között. Tudjuk, hogy mi a probléma, felismerjük, viszont nagyon kevés esetben kapnak konkrét, pontos, precíz szakmai segítséget. Ugye itt a kommunikációnál nagyon fontos az asszertív kommunikáció, vagyis hogyan oldunk meg egy konfliktusos helyzetet.
Ez rendszerint úgy szokott lezajlani, hogy mi van veled, fiam vagy lányom, mi a baj, semmi.
Vagy hányos kaptál egy jegyet, milyen volt a suliban, jó volt?
És... jó volt.
Igen.
Történt
igen.
Valami érdekes? Nem. De valami, semmi.
Közben meg folyamatosan sok érdekesség történik a gyerekekkel, ez több szinten is, viszont nem igazán akarják ezt megbeszélni a szülőkkel, tehát jó esetben mondhatom azt, hogy 10 gyerekből egy vagy maximum 2 tud megbeszélni olyan tabu témákat, vagy viszonylag kényes témákat, főleg tínédzser korban.
Igen, Andrea, hogy képzelte el ezt a programot? Tehát úgy konkrétan bemegy a gyermek, és ott mi történik?
Hát konkrétan bejönnek a gyerekek, egy csoportos foglalkozásokról beszélünk, és maximum 7 tagú csoportokat fogok indítani, mert úgy gondolom, hogy a minőségi idő jegyében csak is így tudunk hatékonyan dolgozni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy kialakuljon egy bizalmi légkör a gyerekek között, ugyanakkor meg köztem is a gyerekek között. Éppen ezért szeretném redukálni a csoporttagok számát, és akkor 6-7 fős csoportokat indítok. A program úgy fog zajlani, hogy hetente találkozunk 2-3 alkalommal, ez igénytől függően, 2-3 órát töltünk együtt naponta, és nagyon sok érdekes, változatos módszerekkel, tevékenységekkel, foglalkozásokkal fogok szolgálni a gyerekeknek. A tevékenységek egy része zárt helyiségben fog zajlani, ez az Emil Dándia utca 10-es szám alatt, az Oázis Alapítványnál lesz. Ugyanakkor... lesz egy nagy része a tevékenységeknek, amelyek a szabadban, a természetben fognak zajlani. Több helyszínt fogok ajánlani, itt a városban, meg a közelben, és akkor majd a gyerekekkel együtt eldöntjük, hogy hova szeretnénk menni, hogy ezeket a tevékenységeket megtartsuk.
Mi a különbség egy, nem tudom, egy jó oszi óra, vagy nyílt óra, és akkor egy ilyen csoportos óra, vagy tevékenység között? Mert a gyerekek nem akarnak semmi iskola ízűvel foglalkozni.
Nem, és főleg most így nyári időszak alatt. Hát a különbség az, először is rátérnék arra, hogy milyen egy minőségi oszi óra. Én nagyon sok osztályfőnöki órára bejárok iskolai tanácsadóként, jó magam is osztályfőnök voltam 2 évet, és rájöttem, hogy a leghatásosabb módszer az, amikor a gyerekek érdekeit helyezem előtérbe, illetve olyan témákat ajánlok, amelyek közelebb állnak a gyerekek lelki világ és amelyekről nem nagyon tudnak beszélni bárhol, akár otthon, családi környezetben. Ugyanakkor mindig előtérbe helyezem azt, hogy ők ajánljanak témákat, konkrét témákat. És persze általában nagyon érdekes, amikor kialakul egy ilyen bizalmi kapcsolat, és tudják, hogy velem bármiről beszélhetnek, akkor melyek a legmenőbb témák, és melyek a legérdekesebb témák, tehát én most konkrétan idézek, például hogyan kell udvarolni, a fiúk kérdik tőlem, vagy a lányok, hogy hogyan közelítsenek a fiúkhoz. 5-8, tehát itt 12-13 évesek már közelítik ezt a témát. 13-14 éveseknél ez a leggyakoribb téma. És akkor én úgy szoktam, hogy osztályfőnöki órákra is, amikor bejárok, vagy a más típusú órákra, ugye interkulturális nevelést és szociális megtársadalmi nevelést is tanítottam az idén, olyan játékot játszunk, amikor a gyerekek névtelenül bármiről kérdezhetnek és kérdéseket tehetnek fel. És akkor mindig megkérdik, rákérdeznek, hogy tényleg bármiről beszélgethetünk, és tényleg. És akkor jönnek az intimebb kérdések, és ez annyira jól esik, amikor látom, hogy igény van arra, hogy beszéljünk olyan témákról, amelyekről amúgy ők másokkal nem tudnak.
Mernek a lányok a fiúk előtt is fordítva?
Igen.
tehát igen, egymás előtt
igen,
vállalják.
Igen, persze, persze, persze. Sőt, ezt általában úgy szoktam zárni, ennek egy keretet adok, ugye, hogy szerepjátékkal zárjuk az ilyen kérdezős órákat, és akkor önkéntes fiúkat, lányokat felkérek arra például, hogy amit én elmondtam, amit együtt megbeszéltünk, azt próbáljuk szerepjátékba bevinni. És annyira jó ez, mert ők nem érzik ennek a súlyát, és nem lesznek ugye ezáltal szégyelősek, megnyílnak, és akkor nekik is ez humoros is, ugyanakkor meg nevelő jellegű.
Lesz egy ilyen külön csajozó nap, és fiúzó nap, hogy hogyan kell udvarolni, mert ez fontos.
Ezt igen, hát most erre tudja. Konkrétan nem gondoltam, de lehet majd...
Ez mindig kialakul.
Igen, igen, igen. Amit még fontosnak tartok megemlíteni ebben a programban, a KUL programban, először is megnevezném pontosan, hogy honnan jön a KUL rövidítés. A KUL a káprázatos új lehetőségeket jelenti tulajdonképpen, és fontosnak tartom azt is ebben a programban, hogy olyan témákról is beszéljünk, konkrét gyerekkori problémákról és konkrét kamaszkori problémákról, amelyekkel a gyerekek küzdenek, és erre fogok én majd pontos, precíz, konkrét megoldási, beavatkozási stratégiákat, módszereket javasolni. És ez nagyon jó, mert így végül is a gyerekek, akik a csoportban lesznek, majd egymástól is tanulhatnak, ugyanakkor meg a saját fejlődésüket és probléma megoldásukat is szolgálhatja.
Még milyen problémákat szoktak beemelni, amit a pszichológussal együtt jól át tudnak beszélni? Tehát a szülő is érzékeli, hogy ők miről beszélgetnek olykor, tehát a lányok visszatérő problémája, hogy eltérnek az ideálistól, hogy kövérebbek, vagy laposabbak, vagy nincs elég nagy mellük, vagy vastag a bokájuk, és ez egy akkora probléma, amivel még nem tanultak meg együtt élni, hogy mindegyiknek úgy megvan a szépsége is, és ezt valahogy meg kell oldják ők magukban, mert sok esetben nem tud változni.
Igen, hát ebben a korban nagyon sok gyereknél hiányos még az én kép, tehát folyamatos kialakulásban van, és egyre több gyereknél látom sajnos azt, hogy nagyon magas az önbizalom hiányuk, az önbecsülésük, nem értékelik saját magukat, és általában, vagy legtöbb esetben a külső tényezőkre számítanak, és várják a külső feedbacket, tehát ők akkor érzik jól magukat, akkor érzik értékesnek, vagy hasznosnak magukat a társadalomban, vagy akár egy kisebb környezetben, ha kapnak pozitív visszajelzést. Ha egy negatív visszajelzést kaptak, akkor azt hosszú távon ugye viselik, cipelik a terhet, és nagyon nehezen tudnak utána megnyílni, vagy nagyon nehezen tudnak jobbá lenni, és nagyon nehezen fejlődik ezáltal egészséges módon az én képük. És milyen problémákkal válaszolva az önkérdésére küzdenek általában a mai fiatalok, hát a legsúlyosabb probléma, elsősorban kiemelném az igaz barátság kialakulását. Ugye minden csapatban, vagy minden baráti csoportban vannak a nagyon menők, vannak a közép úton levő személyek, és vannak a háttérben szorult egyének, akik szenvednek amiatt, mert nem érik el a nagyon menők szintjét, és mindent, vagy bármit képesek megtenni azért, hogy ők is azon a szinten legyenek. Ilyenkor ugye egyre jobban kialakul ez a, és mélyül ez a szenvedési fázis, és nem tudják, hogy mihez kezdjenek. Magukba ruskadnak, úgymond, antiszociálisak lesznek, és ekkor lép fel az internet, a virtuális világ, amely ilyen esetben, vagy ilyen esetekben általában több negatívat, mint pozitívat hoz. Nagyon aktuális problémának tartom azt, hogy sok gyerek, illetve egyre több gyerek, már 11-12 éves kortól, ugye elegészen 17-18 éves korig főleg, a virtuális barátságokban látja az igazi értéket, és az úgy könnyebb számára, mert ott bármit írhat, nem lesz ugye negatív feedback, bármit megoszthat magáról, és ezáltal nagyon sokszor csapdába, kelepcébe esnek a fiatalok, mert esetleg filmesztelen képeket, vagy akár más típusú képeket is megosztanak magukról, utána pedig meg vannak félemlítve, sarokba vannak szorítva, és akkor álmatlan éjszakáik lesznek, hogy most mit kezdenek az én képeimmel, és hogy most mi történik ezáltal.
De ezek valós problémák?
Ezek nagyon valós problémák. Ez a reális világ, és az idén 3 ilyen esetet tudnék mondani. Gyerekek szenvedtek amiatt, mert megosztottak magukról hasonló képeket, és ezáltal meg voltak félemlítve, és nem tudtak mihez kezdeni, és akkor persze el kellett mesélni a szülőnek, fel kellett venni a kapcsolatot az illető személyekkel, de mindez hosszú folyamat, és ez alatt a gyerek ugye szenved, de úgy érzem, hogy nagy mértékben sikerült ezeket a problémákat megoldani, viszont én 3 esetről mesélek, most beszélek, tehát azon túl meg rengeteg más eset van. Volt egy nagyon különleges és komplikált esetem. Egy 15 éves lány, nagyon megnyílt a virtuális világban, de ez 2-3 éve alakult ki. Kialakított magának egy baráti csapatot, úgymond, kínaiakkal és japánokkal beszélt, de olyan szinten kommunikált a virtuális világban, hogy megtanult folyékonyan beszélni, beszélte és írta a nyelvüket. Ez oké, rendben van, ez egy óriási plusz, viszont neki most már akkor az lett a legfontosabb, hogy rajtuk segítsen. És akkor különböző próbákon kellett ő átmenjen, úgymond, hogy befogadják a csapatba. És akkor kérdések voltak feltéve, hogy az anyukámmal összevesztem, az apukámmal összevesztem, mit javasolsz? Akkor a lány javasolt ugye az ő meglátása szerint bizonyos támpontokat, de ezek nem voltak szakszerűek, és utána pedig jött a negatív feedback, hogy ez nem volt jó, ez nem jött be. Többet és többet akarok. Akkor utána ugyancsak volt egy ilyen probléma, hogy eltűntek a láthatáról a barátok. Most mi történt? Ő mit nem csinált jól? Miért nem tudott segíteni rajtuk? És ez folyamatosan durvult, és egyre súlyosabb lett, és ezáltal a lány például már gyógyszerekhez kellett folyamodjon, és nagyon-nagyon nagy szorongásos zavarban szenvedett. Ez csak egy eset, de hogy nagyon sok ilyen is hasonló jellegű eset van.
Igen, ez a program, ez a cool program, vakációs program, hogyan tud ezeken segíteni? És ugye általában a fiatalok problémáin, azon túl, hogy erről beszélget.
Igen, az első lépés az, hogy beszélgetünk erről, felismerjük a problémát, és a második nagyon fontos lépés az, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani. A másik, amit nagyon fontosnak, tényező fontosnak tartok, hogy alakuljon ki egy bizalmi légkör, amikor nem csak individumként gondolkozunk, hanem közösségként mit tudunk egymásnak adni, mi pluszot tudunk bevinni az egymás életébe, ahhoz, hogy mi is jól érezzük magunkat, mert ugye egy ember akkor érzi igazán magát értékesnek, ezt be van bizonyítva tudományosan is, ha másokon tud segíteni, de fontos az, hogy visszajelzést is kapjon. És most ez egy pont jó lehetőség arra, hogy ilyen bizalmi légkört kialakítani, és ebben a korban ugye legyen egy olyan stabil csapat, hogy számíthatnak egymásra. A másik pedig, én nagyon előnyösnek tartom azt, hogy ilyen jellegű foglalkozásokat tartani a nyári időszak alatt, mert egy az, hogy fizikai idejük is több van, szellemileg is sokkal jobban hajlékonyabbak arra, hogy fejlődjenek, mert nem kell most a tanulásra hangsúlyt, vagy legalábbis akkora hangsúlyt fektetni, és ezáltal több idejük van arra, hogy magukkal és a környezetükkel foglalkozzanak.
Nem beszélve arról, hogy megismernek egy fiatal pszichológust, akihez bármikor fordulhatnak, hogyha a vakáción túl is, ugye valamiféle problémájuk van.
Így van, ez nagyon fontos, hogy a pszichológus név sokszor valaki hallja, egy kicsit megriad, és hogy nem látja annyira, hát ez miből áll. De ez egy teljesen barátságos, nyugodt légkörben zajló beszélgetések sorozatát jelenti, ahol rosszat biztos nem fogsz kapni, csak is jót kaphatsz. Persze ez egy csapatmunka, tehát hogy mindig a másik személyen is, a másik félen is alapszik, és fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy ebben a cool programban én egy idő után nagy hangsúlyt fogok fektetni arra, hogy legyen egy híd, egy segítő híd a szülők és a gyerekek között. Ezek majd a kommunikációs tréningekben is fognak bizonyosulni, és fognak észlelhetővé tenni. A másik pedig, hogy lesznek olyan tevékenységek a lelki gasztronómia cím alatt, amelyek csoportos foglalkozásokat jelentenek szülő gyerekek között. A gyerekek, mi a gyerekekkel különleges vacsorákkal fogunk készülni a szülők számára, és a szülők részére is, ez alatt a vacsora alatt a gyerek ki fog választani majd egy konfliktusos helyzetet, vagy egy problémát, ami a családban aktuális, és erről fognak beszélni. De ezt a gyerekek fogják kezdeményezni, és ők fogják az egész beszélgetést indítani, és ugyanakkor pedig vezetni. Én persze előre megfontolt és pontos lépésekben fogok a gyerekeknek segíteni abban, hogy hogyan zajlódjon ez, hogy minél sikeresebb és hatékonyabb legyen.
Látom, hogy 1-4 osztályosok és 5-8 osztályosok számára indul csoport. Sokszor a nyolcadikosok nem állnak már szóba az ötödikesekkel. Ezt hogyan hidalják át?
Az eredeti felhívás szerint így volt, hogy 1-4 és 5-8, mivel hála Istennek, hogy nagy kérés van. Úgy gondolom, hogy a leghatékonyabban akkor tudok dolgozni a gyerekekkel, ha több csoportot alakítok, és eszerint erre a végleges döntésre jutottam, hogy külön csoportot indítok az első-másodikosoknak, külön csoport harmadik-negyedikeseknek, és ugyancsak így tovább 5.-6. külön csoportban lesz, és a 4. csoport pedig a 7.-8. diákoknak fog szólni.
Igen, és akkor konkrétan, egészen konkrétan, tehát látom, hogy 24-én indul ez a tevékenység, hány órától egyedül kell menni, vagy kézenfogva a szülővel, tehát ez hogy képzelte el a pszichológus?
Aki akar egyedül jön, első alkalommal jöhet a szülővel is, persze, de én a gyerekekkel fogok foglalkozni, aztán lesz majd külön találkozás 2-3 hét után a szülőkkel is. Ami az időpontot illeti, szándékosan választottam a 11-12 vagy 1 órai kezdést, ez igénytől függően majd kialakítjuk, azért, hogy a gyerekeknek mindenre legyen idejük, és ne legyen ez egy gátoló tényező, most korán kell kelni ismét, ugyancsak, mint az iskola időszakban, és éppen ezért más időpontokat választottam.
Tehát lesz, aki 11-től fog járni, és lesz, aki 12-től.
És lesz, aki 1 órától, igen.
1 órától, és akkor nem muszáj minden órára eljutni.
Ugye? Nem muszáj, de az eredeti terv, és a szülőkkel, akikkel beszéltem erről, ők is ugyanúgy nyilatkoztak, hogy nagyon előnyös lenne, és sokkal hatásosabb lenne, ha rendszeresen járó gyerekek lennének, és akkor ezáltal jobban kialakulhatnának a bizalmi, stabil csapatok is, viszont két típusú foglalkozások lesznek, mert úgy látom, hogy elég nagy igény van erre, és akkor lesznek stabil csapatok, és lesznek bebejáró, időközönként bejáró alanyok is.
Igen, mert hogy hosszú az időszak, júni 24-től szeptember 15-ig.
Igen, és nagyon sokan jelezték már, hogy ők csak július közepétől tudnának jönni, sokan mennek kirándulni most egy-két hétre, és akkor így folyamatosan várjuk a jelentkezőket, várom a jelentkezőket.
Lévén, hogy Andrea iskolai tanácsadó, pszichológus is, úgy még mi a tapasztalat? Tehát onnétól kezdve, hogy a diák elmondja, hogy mi a baja, meg tudja fogalmazni, ez már egy nagy lépés, ugye? Mennyiben tud ez a szakma, a pszichológia, és benne a pszichológus segíteni neki? Tehát gyakori az, hogy tényleg megoldódik az ő, mondjuk, szorongásos problémája?
Én merem azt állítani, hogy gyakori, és most már egyre gyakoribb. Én csak a saját munkamenetemről, munkakörömről beszélek most. Mi az, amit én tapasztaltam az elmúlt 2-3 évben? Hát 2 éve elkezdtem alkalmazni egy, hát nem új módszer, én új módszernek nevezem, az konkrétan, hogy amikor a gyerek eljön hozzám a kabinetbe megkeres, függetlenül attól ki ajánlotta, ő jött saját döntése szerint, vagy esetleg szülő vagy tanár ajánlotta, az első 2 találkozás után én felveszem a szülővel a kapcsolatot, és igénylek egy személyes találkozást, mert úgy gondolom, hogy úgy lehet igazán hatékony a munkám, ha csapatmunkáról beszélünk, és a szülő is besegít ebben. Mert sajnos a legtöbb probléma gyökere a családból jön. És én hiába beszélgetek 1-2 órát hetente a gyerekkel, jól érzi magát velem, meg könnyebbül, de a probléma gyökere attól nem lesz megoldva, ha hazamegy, és ugyanazt a konfliktust, ugyanazt a problémát fogja egy idő után észlelni és tapasztalni.
Igen, meglepetten hallgatom, tehát a család a legnagyobb, a leggyakoribb probléma. Tényleg?
Igen, igen.
Tehát nem és az, hogy pont... barátokkal, iskola közösségben nem találják fel magukat.
Nem. Én most nem szeretnék pontos statisztikában beszélni, mert nincsen pontos statisztikai felmérés, legalábbis tudtommal erről, főleg most így Maros megyéről beszélek, vagy akár országszintről, de hogy én ezt tapasztalom, és a kollégákkal is nagyon sokat konzultálunk, ugye szupervíziókra, meg intervíziókra eljárunk rendszeresen, az iskola pszichológus nevelési tanácsadó kollégáimmal, és az egyik legnagyobb probléma, ugye a konfliktus gyökere a családból jön legtöbbször. És ez a gond, hogy általában van egy nagyon nagy gát, törés a kora gyerekkortól egészen a pubertáns korig, amikor a szülők egy picit háttérbe szorulnak, és ekkor alakul ki ez a kommunikációs gát, ami ugye a kapcsolatot is megmérgezi, megfertőzi, és akkor tetőződik általában, amikor a gyerek a tinédzserkorba lép, mert akkor már ugye bátrabb, és itt persze jönnek a barátok is, és aki nem kapta meg a biztonságos érzelmi stabilitást gyerekkorban, kisgyerekkorról beszélek már, ugye, akkor annak komoly nehézségei lesznek majd a társas kapcsolatokban, és ugyanúgy a baráti kapcsolatokban is.
És úgy összegezve, tehát a család hol rontja el ennyire a dolgokat, hogy ez ilyen gyakori eset?
Hát elsősorban én kiemelném azt, hogy hol rontja el a család, tehát anyukák, apukák folyamatosan, sorozatban veszekednek a gyerekek előtt. A gyerekek ezt hallják, és mint a szivacs, mindenféle információt ugye magukba szívnak. Na most ez, súlyosabb helyzetekről és esetekről beszélek, de az ilyen folyamatos veszekedések, konfliktusok lehet, hogy nem érződnek mindenkinél tinédzser korban, de amikor a gyerek majd felnő és kapcsolata lesz, párkapcsolata vagy akár családja, ő ezeket a hibás nevelési sémákat akarva-akaratlanul továbbadja. Ez egyik. A másik pedig, amit megemlítenék, hogy én készítettem az 5-8 osztályos gyerekekkel, tanítványaimmal kérdőíveket, és voltak ilyen kérdések, hogy melyek azok a témák, amelyekről leggyakrabban a szülők beszélnek a családban. És meglepő, nem meglepő, első helyen volt a megcsalás. Második helyen volt az alkoholizmus, és harmadik helyen volt a takarítás, meg az időbeosztás. Ki mennyit dolgozik otthon, ki hova viszi a gyereket. És most itt jut eszembe, nagyon fontosnak tartom, még ha van időnk megemlíteni, hogy ki hova viszi a gyereket. Általában a szülők előre megtervezik a gyerekeik életét. Ugyanúgy a szabadidős foglalkozásokat is. Az én gyerekemnek járnia kell, táncra járnia kell, magánórára, matekórára, angolórára, úszni kell menni, kosarazni, stb. De elfelejtik sokszor előtérbe helyezni, és ez a legfontosabb. Mi az, amit a gyerek igazán szeretne? Nagyon sok gyerek, és őszintén egyre több gyerek megkeres a kabinetbe, azért jön, hogy elpanaszolja, anyukám, apukám foggal körömmel harcol és ragaszkodik ahhoz, hogy én járjak ilyen-olyan plusz órákra, de én nem akarok. És akkor a szülők általában haladékot adnak, hogy egy-két hét megszereted, meglátod, jó lesz, majd megveszem neked ezt, elmegyünk ide-oda. Ez ideig, óráig jó lehet a gyereknek, de hosszú távon egyáltalán nem szolgálja személyes fejlődését. Jó értelemben. A másik pedig, hogy ugye a szülő elviszi, tegyük fel táncra, beiratja sportra, vagy akár úszni a gyereket. Na most ő abban a reményben van, nincs teljesen felvilágosítva, hogy ez nem mindig egy közösséget formál. A gyerek nem feltétlenül szocializálódni megy oda. Egyénként fejlődhet, ugye, mert az úszás amúgy is mindenféle szempontból előnyös, de nem biztos, hogy a gyerek fogja érezni azt, hogy igenis most egy közösséghez tartozik. Mindenki a saját sávján úszik, ugye, 2-3 percig találkoznak az öltözőben, egy-két szóváltás, és annyi. De hogy ez nem feltétlenül mindig elég. És én rendkívül fontosnak tartom azt, hogy országszinten, vagy akár most város-megye szinten fektessünk hangsúlyt, és adjunk hangsúlyt annak, hogy közösségeket formáljunk a gyerekekből, illetve közösségekbe hívjuk és támogassuk a gyerekeket abban, hogy közösségekbe járjanak.
Közben rohan az idő, úgyhogy ugorjunk vissza a Cool programba, jó? Elmegy a gyermek, ott bátortalanul akkor bekopog, megismerkedik Andreával, mi mindent fognak ott még csinálni.
Amit szeretnék új módszerként, részlegesen új módszerként bevinni, mindig lesz egy ilyen ráhangolódási idő, ami meditációs időt is igényel. Ezáltal a ráhangolódás a meditációs gyakorlatokból fog állni. Szakemberekkel beszéltem erről, hogy melyek az a hatásos módszerek, amelyekkel ugye gyerekeknek lehet szolgálni ezzel, és hogy hatékony is legyen, meg egy pluszot is hozzon. Ugyanakkor lesz számos olyan érdekes és különleges módszer, ami beszélgetéseken interaktív, tehát hangsúlyt fektetek interaktív gyakorlatokra, és sok más meglepetés is lesz, ami társasjáték, memória, logika játékokat is jelent, de a jó az, hogy a tarsolyomban nagyon sokféle módszer van, és én mindig előtérbe fogom helyezni azt, hogy mi az, amit a gyerekek csinálnának szívesebben. Szavazással fog ez történni, amit a gyerekek megszavaznak, akkor aznap, vagy akár másnap olyan tevékenységekkel és módszerekkel fogok készülni. Fontosnak tartom ugye megjegyezni, még egyszer is kiemelni azt, hogy egy rész a tevékenységeknek a természetben fog zajlani, nem csak a zárt helységben, mert úgy gondolom, hogy ezáltal sokkal érdekesebbé tehetjük a foglalkozásainkat.
Szülőknek nincsen Cool.
De lesz amúgy, lesz, igen, lesz egy folytatása is ennek, és pedig az Edu Cool Help, ez lesz a neve, amikor majd szülőkkel fogok foglalkozni, és ezt éppen beszéltem egy kollégámmal, hogy úgy szeretném a teljesen új reformszerű segítségnyújtást szeretnék, ami úgy fog zajlani, hogy a szülők majd felhívnak telefonon, és másnap akkor találkozunk egy kávézóban, egy parkban, vagy bárhol máshol. Ne legyen ez a nagyon kötött kabinet típusú foglalkozás vagy beszélgetés, és akkor fél órás beszélgetésünk lesz, konkrét problémával, nevelési problémával fog jönni a szülő, én utána javasolok egy találkozást a gyerekkel, aztán közösen a szülő a gyerekkel is, és konkrétan receptet fogok írni, idézőjelben, lelki recept lesz arra, hogy egy-két konkrét problémában, konfliktusban mi a megoldás, illetve támpontokat nyújtok, hogy hogyan lehetne megoldani bizonyos problémákat. Nekem az elsődleges célom az, hogy minél barátságosabban és minél érdekesebben lebonyolítani ezeket a találkozásokat, hogy ne legyen ez egy annyira feszült, és ne legyen nagyon túlságosan hideg-rideg környezetben.
Akinek felkeltettük az érdeklődését, és bizonyára nagyon soknak, hiszen tudom, hogy a szülők nagyon-nagyon magukra vannak azzal a problémával, hogy a gyerekek, fiatalok nyelvét, közös nyelvét hogy találják meg, mit kezdjenek azzal, hogy állandóan bezárkóznak, behúzzák az ajtót, nem kommunikálnak, ugyanakkor látják, hogy szoronganak, és nem férnek hozzá a saját gyerekeikhez, kirándulni, azok közös időt eltölteni, már nem akarnak a szülőkkel. Tehát, hogy elég tanácstalanok a szülők is ilyenként, és bizonyára, hogy nagyon sokan örvendenek, hogy belép ebbe a kapcsolatba egy szakember, aki vakációban még játékos képpen még segíteni is tud.
Igen, és én csak is bátorítani tudom a szülőket arra, hogy ne féljenek segítséget kérni a szakmai személyektől, mert ez teljesen természetes és normális, hogy egy szülő nem tud mindent megoldani, és az is teljesen természetes, hogy a gyerek nem fog mindent megbeszélni a szülővel.
Jó, akinek felkeltettük, akkor az érdeklődését hol jelentkezhet?
Nálam lehet jelentkezni, akkor most mondanék egy telefonszámot, 0751... 207-926-os telefonszámon várom a jelentkezőket sok szeretettel.